Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg az ünneplő keresztény gyülekezet Isten igéjét, amint megírva találjuk Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írott második levelében, az 5. rész 17. versében a következőképpen. Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme új jött létre. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Amen. Ünneplő gyülekezet, szeretett testvéreim a Jézus Krisztusban, ez az ige, amelyet most felolvastam, szerepelt azon a meghívón, amelyet kézbe vehettünk, és az előbb láttuk kivetítve is Pál apostolnak a 2. korintusi leveléből. Milyen jó, hogy ezen a képen is a nyitott Biblia szerepel. Örülnék annak, hogyha így tartanánk kézben újra és újra a Szentírást, nem porosodna az valahol, amit esetleg kaptunk konfirmációi vagy házasságkötési ajándékul, vagy vásároltunk valamikor valahol, hanem naponta élő igeként töltene el bennünket Isten szava, ha naponta tudnánk ebből a lelki eledelből táplálkozni. Most erre az ünnepre Isten Pál apostolon keresztül szól hozzánk az új teremtés gondolatával. Aki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt, és íme új jött létre. A bibliai görögben két szó használatos az újra, a jelenlevő lelkész testvérek közül néhányan még tanultak tőlem újszövetségi írás magyarázatot, akkor talán mondtam ezt is, nem fogok sok görög szót használni, csak kettőt. Ez a kettő pedig a neos és a kainos. A neos szót jobban ismerjük, vagy feminimumban neé, ami azt jelenti, hogy valami réginek a megújítása. A művészet történetben, de a mindennapos szóhasználatban is ismerjük ezeket a kifejezéseket, hiszen így beszélünk neobarokról, vagy neoreneszánszról és egyebekről. Ennek lényege tehát, hogy a későbbi korban valami, ami korábban volt, felszínre kerül megint, de úgy, hogy az előző korszak stílus jegyeit megőrzi. A neos szó ilyen értelemben nem jelent valami radikálisan újat. Ezzel szemben a másik, a kainos kifejezés azt tartalmazza, ami korábban még nem volt. Amikor új teremtésről beszél Pál apostol, akkor nem egyszerűen az előző teremtésnek a megújításáról, megismétléséről szól, vagy egyfajta megtisztításáról, leporolásáról, hanem valami radikálisan újról, ami addig még nem szerepelt. A templom megújítása, amiért most hálát adunk, a szó felszínes értelmében az első kifejezéssel jellemezhető, a neosszal, hiszen a régi formákat próbálta a gyülekezet a szakemberek bevonásával, nagyon helyesen teszem hozzá, megőrizni, felidézni. A restaurál vagy renovál kifejezés is ezt juttatja, vagy ezt őrizte meg. Megújítjuk, felújítjuk azt, ami régi. A réginek egy újabb változatát próbáljuk adni. Valóban meg kell becsülni a régit, ennek érdekében ismerni kell a templom építés történetét, a tervrajzokat, a korábbi formákat és színeket, amennyire azok még rekonstruálhatók, hogy helyre tudjuk állítani a régit. Elhangzott a templom történetével kapcsolatban néhány adat, igazgató lelkész úr felidézte, hogy mit is jelentett ennek a templomnak a múltja, a gyülekezetnek a múltja, amely a 18. századra nyúlik vissza, amikor is Károlyi Ferenc elhatározta, hogy új lakosokat hív a városba, annak reményében, hogy ők itt felvirágoztatják Nyíregyháza gazdasági helyzetét. 1752-ben 300 munkás érkezett Békés megyéből, hogy elvégezzék az őszi vetést, A munka elvégzése után aztán visszaindultak Szarvasra, ott hagyott családjukhoz, ám hazatérések után az ottani földesúr, mint egy tartva a tömeges elvándorlástól, elrettentésül börtönbe záratta őket. Nem engedte volna el őket Szarvasról. Ám ők mégis megpróbálták, és amikor kiszabadultak, visszatértek Nyíregyházára. És itt valóban oly sokat tettek a város fellendítéséért. És szerettek volna minél hamarabb templomot építeni, dacolva a tilalommal, dacolva az ellenreformáció szellemiségével, dacolva mindazzal, amely az evangélikus kisebbséget lenézte, és megpróbálta ellehetetleníteni. Második József türelmi rendelete kellett aztán ahhoz 1781-ben, hogy valóban engedélyt kapjanak a templom építéséhez, és fellélegezzenek a nyíregyházi protestánsok. 1782-ben elküldték a templomépítési és lelkész iktatási kérelmüket a budai helytartó tanácshoz, és néhány hónap múlva a templom tervezetét. És ahogy hallottuk, megépülhetett ez a templom, és aztán egyre bővülhetett, szépülhetett, de újra és újra szükség volt a megújításra. Szükség volt a renoválásra, restaurálásra, vagy mindarra szükség volt, amit a neosz görög szóval juttattunk kifejezésre, vagyis a réginek valamiféle újjá alakítására. Amikor a II. Világháború idején a megszálló szovjet hadsereg istállót rendezett be itt a templomban, a szó szoros értelmében lovak és trágya volt itt az evangélikus templomban, az Isten házában, nos azután is természetesen meg kellett tisztítani a templomot, talán újra is kellett szentelni, de ez valahogyan a neosznak a lelkületével, a megújításnak, a kitakarításnak, a romok elhordásának a lelkületével, mert a régit helyre kellett állítani. Szükséges volt ez most is, a 21. században, és Istennek hála Magyarország kormányának támogatásával is, elsősorban annak köszönhetően emberileg megújulhatott ez a templom. De ez csak a neosznak, a régi megújításának a eredménye. Valami többre is szükség van. Az új teremtésre, a káinoszra, arra az újra, ami még nem volt, arra az újra, ami radikálisan más. Ha csupán a régi színeket próbálta visszaadni a művészettörténész és a szakértő segítségével meg annyi szakember, ha pusztán a régi formákat próbálták kőbe, festékbe, fába beleálmodni, az csupán a neosznak a területe, a megújítása, a réginek a fölfrissítése. De ha itt élő kövekről is beszélhetünk, szeretett testvéreim, nem kőről, tégláról, fáról és agyagról, hanem emberi szívekről, élő kövekről, fiatalokról, gyermekekről, diákokról, középkorúakról, idősökről, akik beleépülnek ebbe a gyülekezetbe, akiknek szívügye ez a templom és ez a szent hely és ez a közösség, akkor igazi megújulás lehet. Nem csak a réginek valamiféle fölfrissítése, nem csak a formáknak a visszaadása, hanem a tartalomnak az igazi megújítása, amiről Pál apostol is beszél, aki Krisztusban van, az új teremtés. Szeretett testvéreim, de jó lenne Krisztusban lennünk, de jó lenne átélni ezt a csodát, hogy valami radikálisan új kezdődik, az új teremtés részesei lehetünk. És az ember a maga bűnével átélheti a csodát, hogy ő Krisztusban van, vagyis megváltott ember a bűneinek a terhét leteheti, és Jézus Krisztusban új emberré válhat. Amikor Pál apostol a római levélben Krisztusról, mint új Ádámról beszél, ő nem egyszerűen a régi Ádámnak valamiféle meggyógyításáról beszél, mintha a bűnös Ádám egy kis orvosi segítséggel, egy kis plasztikai műtéttel rendbehozható lenne. Nem. Ádámnak meg kellett halnia a bűnös embernek. Az eredendő bűn következtében meg kellett halnia, és Krisztusban az új ember jött el hozzánk, aki már nem a Neosznak, hanem a Káinosznak, a radikálisan újnak az embere, nem a formai megújítást hozza, hanem a tartalmi megújítást. Szeretett testvéreim, aki Krisztusban van, az új teremtés, a régi elmúlt, és íme új jött létre. Krisztusban lenni azt jelenti, ahogy Pál apostol egy másik helyen a Galáciaiakhoz írt levelében mondja, hogy Krisztusban nincs sem férfi, sem nő, sem zsidó, sem görög, sem szolga, sem szabad, hanem mindnyájan egyek vagytok. Hát a mi világunkban, szeretett testvéreim, mennyi határvonal húzódik férfi és nő, nemzetiség és nemzetiség, ország és ország, ember és ember, csoport és csoport között. De milyen jó átélni azt a csodát, hogy Krisztusban ezek az ellentétek megszűnnek, az elválasztó falak leomlanak, az árkokat, az elválasztó árkokat fel lehet tölteni, és Krisztusban nincs már különbség, hanem mindannyian egyek lehetünk. És ma, amikor látjuk a háborús híreket, és olvassuk naponta a rémisztő eseményekről szóló tudósításokat, akkor vallanunk kell azt, hogy Krisztusban nem lehet különbség ember és ember, nép és nép, nemzet és nemzet között. De ugyanezt mondhatjuk a felekezetekre. Nem lehet ma már felekezeti acsarkodással élni és tekinteni a másikra, hanem a 21. századi ember ökumenikusan kell, hogy gondolkozzék, megbecsülve a másként hívő keresztjén testvért is, evangélikusként megbecsülve a katolikust, a reformátust, a baptistát és így tovább, és tudva, hogy ők is megbecsülnek minket. Lehet, hogy időközben Nyíregyházán az evangélikusság kisebbségbe szorult, a katolikusokhoz, görögökhöz, rómaiakhoz, vagy akár a reformátusokhoz képest is, de ez nem verseny, nem vetélkedés, nem szembenállás, hanem Krisztusban egyek kell, hogy legyünk. Mint ahogyan az evangélikus óvodába, gimnáziumba, általános iskolába, kollégiumba mindenféle felekezetű gyermeket szívesen fogadunk, és az óvodapedagógusok, tanárok között is örülünk annak, ha valaki jó keresztjén, inkább legyen egy tanár, jó katolikus, mint rossz evangélikus. Inkább legyen jó református, mint rossz evangélikus. Persze azért örülök annak, ha valaki jó evangélikus. Szeretett testvéreim, Krisztusban nincs sem férfi, sem nő, sem zsidó, sem görög, sem szolga, sem szabad. Eltűnnek a különbségek. Krisztusban átélhetjük azt, amit ebben az igében még Pál apostol mond, hogy az ő szeretete, Krisztus szeretete szorongat minket. Ha valaki Krisztusban van, az új teremtés, a régi elmúlt, és íme új jött létre. Ezért adjunk hálát az élő kövekért, az iskolákért, óvodáért, kollégiumért, a gyülekezet minden egyes tagjáért, hogy mindannyian Krisztusban lehetünk, és a templom, amely megújult, csak eszköz, annak érdekében, hogy megújuljon az emberi szív, megújuljon az egész gyülekezet, megújuljanak egyházaink, megújuljon ez a nemzet, megújuljunk mindannyian Isten kegyelme és szeretete által. Mert aki Krisztusban van, az új teremtés, a régi elmúlt, és íme új jött létre. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy te igazi megújulást hozol Jézus Krisztusban. Nem egyszerűen csak a formákat újítod meg, a régit állítod helyre, hanem valami radikálisan újat hozol, megtérésünket, újjászületésünket munkálva. Köszönjük, hogy ennek a csodának a részesei lehetünk, talán ebben az órában is. Jézus Krisztusért. Amen.